a Bartók Rádió kulturális ajánló műsora.
Hamarosan zár Gruber Béla kiállítása a Magyar Nemzeti Galériában.
Ezen a pár képen is látni azt, hogy hogyan jut el a főiskolai stúdiumoktól, tehát amikor egy mintafejjel, könyvvel ábrázolja önmagát a már szenvedő arcú valójáig, és gyakorlatilag az arcokon alig van változás, csak azt láthatjuk, ahogy a szeme válik egyre meggyötörtebbé, és gyakorlatilag egy fekete szemgödör látható az utolsó képeken.
Középkori játszótér és vitézképző Nagyvázsonyban.
Szerintem nagyon fontos az a mostani társadalmunkban, hogy megtanuljunk együtt is játszani. Tehát, hogy nem csak egymás ellen vagyunk, hanem egymásért is. És most efelé léptünk nagyon sokat szerencsére. Most kezd indulni majd egy vitézképzőszerűségünk, ahol biztonságos habszivacs kardokkal, de a kornak megfelelő kinézetű kardokkal fognak a gyerekek megtanulni vívni.
Kezdődik az Arcus Temporum Fesztivál Pannonhalmán.
A fesztivál pillérei a zene, az irodalom, a képzőművészet és a spiritualitás. És ez a négy pillér az, ami hordozza ezt a háromnapos, csaknem 30 eseményt.
Mai műsorunkban ellátogatunk még Zsámbékra, két képzőművész családanya kiállítására, betekintünk a veszprémi színházi életbe az esélyegyenlőség szempontjából, és megnézzük a Magyar Zeneházában, hogyan bulisztak a 2000-es években. Uzsali Bencét hallják, tartsanak velem! Fiatalság, szenvedély. Egy rövid életű festőművész, Gruber Béla pár hónapig látható kiállítása augusztus 30-áig még megtekinthető a Magyar Nemzeti Galériában. Mihály Anikó is ellátogatott a tárlatra, ahol Kolozsvári Marian kurátor fogadta. Ezt a beszélgetést halljuk most.
Itt vagyunk a Gruber Béla kiállításon a galériában. Azt az alcímet kapta a kiállítás, hogy a vágyott remek mű. Én azt hiszem, hogy ez a vágyott remek mű miközben nem készül el, hiszen nagyon rövid életút, 27 év jutott Gruber Bélának, de mégis, ahogy a képeket nézem, a korszaknak egy nagyon jelentős festője Gruber Béla.
Igen, valóban nagyon jelentős festője, ennek ellenére nagyon ritkán láthatjuk a képeit, ezért is örültünk, hogy most Gruber születésének 90. évfordulóján ezt a kiállítást megrendezhetjük, és a vágyott remek mű, amire utaltunk, mi úgy gondoljuk, hogy mégiscsak elkészült, ez bár befejezetlen, de a diploma munkája egy hatalmas kép, és gyakorlatilag ezen a képen foglalja össze mindazt a motívumrendszert, amit egész életén át festett. A kiállításnak 5 szekciója van. Önarcképeket látunk, csendéleteket látunk, modelleket látunk, uszályos képeket látunk, és végül a műtermes képeit mutatjuk be a diploma munkájával együtt. Megjelenik önmaga, tehát az önarcképe, láthatjuk a műtermét, kép a képben megjelenik az uszályos kép, és gyakorlatilag csendéleteket is láthatunk.
A kiállításban, ahogy belépünk, a jobb oldalon fényképeket látunk kinagyítva, és ezek a képek, minthogyha reflektálnának azokra a festményekre, amelyeket Gruber Béla festett.
Dein Pál nem sokkal a Gruber Béla halála előtt, ugye Dein Pál évfolyamtársa volt Gruber Bélának, és nagyon jó barátok voltak, és készített egy fényképsorozatot, és ebből a fényképsorozatból válogattunk, tehát a műtermes képekhez műteremfotót raktunk, az önerc képhez egy őt ábrázoló fotót, egy újságban találtunk egy fotót, ahogy egy modellt fest, és hát az interneten fotót egy szinte ugyanolyan uszájról, amit ő is ábrázolt.
A kiállítás az önarcképekkel kezdődik, 10 önarcképet festett 4 év alatt. De minden önarckép befelé forduló, komor tekintetű, magányos arc.
Igen, 10 önarcképet mutatunk be, de rengeteget festett, rövid élete és rövid munkássága ellenére. Grubernek az életműve 1500 műből áll, de mi csak 10-et mutatunk be, és nagyon érdekes ezen a pár képen is látni azt, hogy hogyan jut el a főiskolai stúdiumoktól, tehát amikor egy mintafejjel, könyvvel ábrázolja önmagát a már szenvedő arcú valójáig, és gyakorlatilag az arcokon alig van változás, csak azt láthatjuk, ahogy a szeme válik egyre meggyötörtebbé, és gyakorlatilag egy fekete szemgödör látható az utolsó képeken.
Az uszályos képek is különlegesek, ezeken a képeken se a tenger, se az ég nem látszik, csak az uszály.
Igen, a művészetben általában a hajós, uszályos képek mind a szabadságvágy, a vándorlás, az utazás szeretetét mutatják, nagy ég, nagy vízfelület. Itt viszont ebből semmit se látunk, csak az összetorlódott uszályokat, ami ezeknek a képeknek még a különlegessége, hogy nagyon szögletesen vastag kontúrral vannak megfestett, tehát ilyen szinte kubista stílusban festett képek az uszályon. Van ez a irányított torony, ami egy ilyen kör alakú építmény, és azt mondta, hogy megmutatom, hogy görbevonallal is lehet kubista képet festeni. Ez az életének arra az időszakára utal, amikor dolgoznia kellett, mielőtt felvették volna a főiskolára, és akkor az óbudai hajógyárban dolgozott, és először csak mint rakodó munkás, utána pedig a dekorációs osztályon dolgozott, mert felfedezték, hogy jól rajzol, és ugyanaz lát az uszályos képeken, mint például a csendéletein is, hogy mindent ábrázolni akar, ami körülötte van, tehát az összes uszályt, az uszályoknak az összes jellemzőjét rá akarja pakolni a képre.
A csendéletei közül, ami a plakáton is megjelenik, nagyon különleges, a kollás technikát látjuk ezen a képen. Kérem, hogy egy kicsit beszéljen erről a képről, mert akár a színei, akár a témája fölhívja magára a figyelmet.
Amikor Gruber az óbudai hajógyárban dolgozott, akkor viszonylag sok pénzt keresett. Ez az időszak, amikor a vasfüggöny miatt is alig lehetett utazni, Cézannal befejeződött a művészettörténet oktatás a főiskolán, és akkor Gruber próbált keresményéből művészeti könyveket vásárolni. Cézanne, Van Gogh, Gauguin, Picasso, Rembrandt, ők voltak a kedvencei, és Picasso-tól leste el ezt a kollás technikát. Ez a kollás technika kedvezett annak a vágynak, hogy gyakorlatilag az egész körülötte lévő világot, a környezetét fel akarta pakolni a vászonra, és ezért láthatjuk azt, hogy újság van ráragasztva, a fecske, cigarettás doboz, desszertes papír, az almákat kivágta papírból, vastagon megfestette és ráragasztotta a képre, tehát azt akarta, hogy minden rajta legyen ilyen nagyon zsúfoltan, nagyon horrorvakú ison, tehát hogy egy szabad centiméter nincs szinte a képeken, mindent beborítanak a tárgyak. Nagyon érdekes, Ider Gábor kollégám kutatta ki, mert ezen a képen látszódik egy újság, amin egy női fej látható, az újság barna, és innen jött az ötlet, hogy ugye az 50-es, 60-as években a filmszínház muzsika volt ez a barna újság, és akkor elővette az interneten, végiglapozta a 63-as évfolyamot, és így jött rá, valóban igaz, hogy Sophia Loren látható, tehát annyira a valóságot festette le, hogy még az újság is rákerült a képre. Valóban a körülötte lévő világot akarta minél pontosabban és szenvedélyesebben megörökíteni.
Így jutunk el az utolsó szekcióhoz, ahol a főműve látható, a befejezetlen főiskolai vizsga festménye. A képnek érdekessége, hogy olyan, mintha egy beállított, egy színpadszerű jelenet lenne.
Nagyon érdekes, hogy a képen nő alakok láthatók, előtte látható a modellek szekció, amikor pár modelleket ábrázoló képét kiállítottuk. És ebből látható, hogy a modellfestés, ami ugye kötelező volt akkor a főiskolán, egyáltalán nem tartozott a kedvencei közé, tehát ezek annyira nem is sikerült ábrázolások. Általában ezek a figurák, ezek a modellek nagyon merevek, az arckifejezésük is nagyon merev. Ugyanezt láthatjuk ezeken a műtermes képeken és a diplomamunkán is, hogy ott van ez a 6 nő alak, és gyakorlatilag semmi kapcsolat nincs a nő alakok közt, ugyanúgy szinte tárgyakként szerepelnek a képen, szinte le vannak ültetve, be vannak állítva, semmiféle élet, semmilyen mozgás nincs ezen a képen. Ezen a diplomamunkán megjelenik a képben egy uszályos kép, ugye a háttérben sejtünk egy önarcképet, befejezetlen a kép, valószínű, hogy az önarckép mellett ő maga is megjelenik, éppen hogy csak felvázolva, modellek is, meg hát a műtermének a csendélet részletei is szerepelnek a képen. Egy nagyon kaotikus, azt lehet mondani, kompozíció, nagyon érdekesen összerakott kompozíció, és hogyha akár a csendéleteket, akár a műteremképeket megnézzük, akkor pontosan értjük, hogy egy másik diáktársával együtt kapta meg Gruber ezt a műtermet, de ez a diáktársa rossz nyelvek szerint napokon belül elmenekült a műteremből, és ha a képeket nézzük, ezt a káoszszerű világot, akkor tökéletesen megérthetjük, hogy miért.
Hogy tudnánk elhelyezni Gruber Bélát a magyar festészetben? Kik voltak az ő mesterei?
Amikor bekerült a főiskolára, akkor Kmetti lett volna a tanára, de nem sokkal később nyugdíjba ment, ezért Kádár György lett a mestere, akivel egyáltalán nem találták meg a közös hangot. Van is erről egy anekdota. Kádár azt mondta Grubernek, hogy Gruber maga semmit se tanult tőle, és erre Gruber állítólag azt válaszolta, hogy hál' Isten, tanár úr. Úgyhogy valóban mindig egyébként Gruber a saját feje után ment, ha azt mondta neki Kádár, hogy ilyet fessen, csak azért se olyat festett. Ha azt mondta, ebből ne fessen, akkor festett belőle még egy csomót, és aztán átkérte magát Bernát Aurélhoz, és Bernát Aurél lett az, aki aztán felismerte a tehetséget, zseninek nevezte, elintézte azt, hogy még a főiskola ideje alatt legyen egy kiállítása, és ő volt az, aki azt mondta, hogy a festészetnek vannak rabszolgái, és az egyik ilyen rabszolgái az Gruber, és ő az, aki eszi gyakorlatilag a festéket. Látjuk is, hogy milyen vastagon kente fel az anyagot, úgyhogy Bernát Aurél volt az, aki nagyon sokat tett azért, hogy Grubert elismerjék.
Kolozsvári Marian kurátort hallották Gruber Béla kiállításáról. Lesz ma még több kiállítás is, de most kiránduljunk Nagyvázsonyba. A nagyvázsonyi Kinizsivárban a hónap végéig még várja a látogatóit a nyáron megszokott Hatfi Vándor játszótér, ahol a gyerekek főképp középkori harci versenyeken vehetnek részt. Ijászat, kardvívás, csillagdobás és hasonló mozgásra inspiráló közösségi kaland ez a híres középkori vár szívében. Még sakkozni is lehet. Szerdától vasárnapig minden nap várják a látogatókat egészen augusztus 30-áig. Idén különleges vitézképzés is indult, amelyre még most is lehet jelentkezni. Felszegi Csaba riportja.
Nagyon sokat léptünk előre, ugye a tavalyi akkor elindultunk magával a vándorjátszótérrel, magával az íjászat csillagdobással, amivel ugye a gyerekek ügyességét, koncentrációs képességét, meg ami nagyon fontos, hogy a társaságban való részvételt. Tehát nagyon sok gyerek játszik, de vagy egyedül játszik, vagy egymás ellen játszanak.
Trell Gergő a Hatfi vándorjátszótér egyik alapítója.
Én nagyon pártja vagyok annak is, hogy egymás ellen játszunk, hiszen fejlődjön a versenyszellemünk, de szerintem nagyon fontos az a mostani társadalmunkban, hogy megtanuljunk együtt is játszani. Tehát, hogy nem csak egymás ellen vagyunk, hanem egymásért is. És most e felé léptünk nagyon sokat szerencsére. Most kezd indulni majd egy vitézképzőszerűségünk, ahol biztonságos habszivacs kardokkal, de a kornak megfelelő kinézetű kardokkal fognak a gyerekek megtanulni vívni.
Kinéző pár is mindig nyert minden csatát, ők is megnyerik a csatájukat, a gyerekek?
Hát szerencsére itt mindig megnyerik a csatájukat, és nem esik el senki. Tehát azért ez egy fontos motivum a dolognak, hogy nem esik el senki, és nem fog megsérülni. Ugye e felé léptünk. Most nagyon szerencsések vagyunk, mert a veszprémi katonaság is, illetve több falu is most már úgy mondom, hogy ránk szokott ebből a dologból, mert több órára le tudjuk foglalni a gyerekeket, és úgy tudjuk őket lefoglalni, hogy még érdekes is nekik. Hiszen ugye a középkorral nem mindenhol találkozunk. Most, hogyha itt ráadunk egy gyerekre mondjuk egy láncinget, meg a kezébe adok egy kétkezes kardot.
42 fokban.
Igen, 42 fokban. Egy 10 kilós láncinget, és azt mondom neki akkor, hogy versenyezzünk, és ki tud több fekvőtámaszt csinálni. Hát itt órákra lekötöttem a gyerekeket, és igazából nagyon jól érzik magukat, és mi is jól érezzük magukat, mert a felnőttek meg tudunk rajtuk kacagni egy kicsit, persze pozitívan.
Boldizsárnak hívnak, 11 éves vagyok, Visegrádon már voltam, ott is volt már ilyesmi, ott nyilván egy kicsit máshol, de ezek a programok elég hasonlóak, a középkort megidéződik, hát szerintem az még jobb is volt, mint Visegrádon.
Kardok, dobott csillagok fából, illetve ugye puha műanyagból.
Ilyenek voltak, meg láttunk egy osztályt is, mi osztályunk alá jött, kipróbálták ezeket a játékokat, meg voltak ilyen bemutatók, meg egy ilyen makett. És hát itt is ilyesmi voltak, makett az nem volt, de hát sokkal több dolog, úgyhogy jó volt.
Ugye ilyenkor mozogtok, tehát elég interaktív ez a játék.
Igen, hát el lehetne képzelni, mint hogyha ott vagy még az ókorban is.
Inkább középkorban, ókorban?
Középkorban, minden, valamelyik, egy nagyon régen.
Azt tudod, hogy a középkorban a korabeli fiúk, mint a 11 évesen már szinte komoly harcosok voltak?
Igen, egy, azt hiszem, hogy talán már 8 évesen elvitték, hogy 7 évesen a fiúkat már katonaképzésre, és leul a lányokat már 12 évesen talán férjhez adták. Így hallottam történelem órán.
Melyik volt a legjobb? Az íjászat, kardvívás, csillagdobás, melyik tetszett a legjobban neked?
Hát nekem igazából így az íjászat, igaz egyik barátom jár íjászatra is, és megmutatta egy pár dolgot, úgyhogy jó volt az nagyon. Egyből sikerült, majdnem a közepébe találnom így, az tetszett a legjobban így nekem. Hát ez a Kinizsivár itt nagyon szép, ha Visegrádira gondolok, ott így a tájban, hogy elmesélem, hogy fönt van egy hegyen, körpanoráma mindenfele, és lengetek el még érintetlen a fala, és olyan, mintha lehet, hogy csak olyan, mintha már ott lenne, mintha azóta ott áll, amikor elkészült volna, és így bele is lehet élni magad, hogy ott vagy ott középkorban, és ott mászkálnak körülötted a katonák, meg folyik az élet. Ezt a Kinizsivárat nagyon jól felújították, úgyhogy nagyon jól néz ki. Kellemes délutáni program ajánlok a gyerekeknek, meg osztályoknak, csoportoknak. Máskor is szívesen meglátogatom ezt a helyet.
Középkori fegyvere, gondolom íjak, kardok, de milyen fegyverekkel játszanak a gyerekek?
Hát itt, amivel játszhatnak, azok ugye kifejezetten habszivacsok. Amit mi megmutatunk nekik, és azzal nem játszunk, mert legközelebb a kék fénybe találkoznánk, azok kétkezes lovagi kardok, szabják, dobócsillagok, dobóbárdok, visszacsapó íjak, tehát igazából a kornak megfelelően majdnem minden, szekercék, alabárdok, minden, ami a középkorban így fellelhető fegyver volt, ezt mindet bemutatjuk nekik, és megmutatjuk.
Elég, hogyha a Kinizsivárhoz a portára idejönnek a látogatók, vagy előzetesen kell jelentkezniük?
Hát van lehetőség az előzetes jelentkezésre, azt inkább csoportoknak szoktuk ajánlani, hogy ne legyen más a játszótéren, de egyébként szezonban most már július 1-től augusztus 30-ig, de minden nap szerdától vasárnapig tudnak jönni hozzánk a vár nyitvatartása alatt.
Ez egy folyamatos játszóház, vagy óránként indul, hogyan kell elképzelni?
Nem, itt folyamatosan tudnak jönni, befizetnek egy bizonyos összeget, hogy nekünk is legyen az esti borra egy kis pénzünk a fiúkkal, és akkor ők egész nap játszhatnak. Hogyha megunják közben, egy pár óra után, akkor elmennek, megnézik a várat, visszajöhetnek, befejezhetik nálunk azt a játékot, amiben még nem jutottak dűlőre, hogy ki a győztes.
Egy ilyen fantasztikus történelmi helyszínen azt gondolom, nem csak a gyerekeknek jó, hanem annak is, aki ezt a játszóházat alakítja, ez mindenkinek megfelel.
ezzel.
Igen, szerencsére azt tudom mondani, hogy ez abból is látszik, hogy egyre többen vagyunk a játszóházban. Tehát most már annyi fiatallal, és nem csak fiatallal, mint én dolgozhatok együtt, akik szívesen jönnek. Például idén egy nagyon szimpatikus fiatal emberünk van, a Balázs, ő teljes mértékben beleéli magát mind a középkorba, mind a gyerekletbe. Ő most a felnőttekkel egyébként sakkozik rendszeresen. Tehát amíg játszanak a gyerekek, ő ráveszi a felnőtteket mondjuk a sakkozásra. És akkor így a felnőtteknek is megvan a maga kis szórakozása.
Nagyvázsonyi vár lovagi programjai után most egy bensőséges, anyai kezek által formált kiállítást látogatunk meg. Quirin Ágnes grafikus művész, művészetterapeuta és Bisztricki Réka keramikus művész ugyanis úgy döntött, hogy bár az elmúlt éveikben az anyaság volt az elsődleges alkotásuk, most egy új kiállítással visszanyúlnak az eredethez, saját képzőművész mi voltukhoz. Vajon milyen munkák születnek meg így néhány év alkotói hallgatás után? Mihály Janikó beszélgetett a kiállítókkal.
A Zsámbéki Művelődési Ház különös kiállításán vagyunk. Két női alkotó 20 éven keresztül elsősorban a családdal, művészetterápiával, másoknak a művészet felé nyitásával foglalkoztak, és egyszer csak a belső vágy megszülte azt a kiállítást, aminek eredet lett a címe.
20 éve nem volt kiállításom. Erre akkor döbbentünk rá Rékával együtt, aki kollégám, kerámikus művész, amikor egy beszélgetés során mind a ketten megfogalmaztuk, hogy ugyan bennünk van ez az alkotói energia, de valahogy más felé koncentrálódott, tehát inkább a család felé, tehát a gyerekek voltak az alkotásaink, nevelgetésük volt a fókuszban, és nyilván dolgoztunk mindketten, és valahogy eljött igen ez a pillanat, hogy úgy éreztük, hogy kéne magunknak alkotói időt teremteni és teret, felszabadult olyan része ennek az alkotói energiának, ami már kifelé alkotásokba fordítható. Sikerült összehoznunk egy-két ilyen alkotónapot, amikor először úgy közösen alkottunk, de teljesen spontán módon, főleg ezek ilyen grafikusabb, illetve kísérleti grafikai technikák voltak, és egy kicsit ez a teremtés előtti káosz is benne volt, tehát valami, ami még differenciálatlanabb dolog. Illetve a másik vonala nagyon személyes emlékek, amik előjöttek, és ahhoz kapcsolódó grafikák, és ahhoz is már elkezdett felvillanni egy ilyen eredetkép, valamiféle családi hozott anyaghoz kapcsolódóan, de az úgy idővel, ahogy akkor már külön-külön tovább alkottunk, elveszítette a jelentőségét, súlyát, mint alkotás, és a kollektívebb tartalmak felé fordult ez a téma. De megmaradt valahogy központban a kezdet, az eredet, és minden jelentés tartalmával, ami most bárkinek eszébe jut. Tehát ez akár a világ kezdete, saját kezdetünk, a teremtés, akár valaminek az indulása. Lehet ez egy nagy energiájú kezdet, lehet ez egy csendes bontakozás, de mindenképpen valaminek az induló pontja. És talán Réka nevében is mondhatom, hogy valami olyasmi mozgatott minket, egy olyat megfogalmazni, ami határán van a láthatónak és a láthatatlannak, valami olyan pont, amikor éppen formát ölt az anyag, vagy az agyag, vagy a kép, ami még nem figurális, még nem ábrázol, de már jelen van benne az, amit sejtett, külön-külön alkotva, de párhuzamosan, amire mi magunk is rácsodálkoztunk.
Beszéljünk akkor először egy kicsit Bisztricki Rékának az alkotásairól, mert amikor belépünk a terembe, azt látjuk, hogy nyitott földgömbszerű, edénynek is fölfogható kerámiák, és középütt pedig négy fehér, hasonló gömb alakú, nyitott, mintha tojások lennének. És a falon pedig a képeit között Rékának a homok tégláit látjuk.
Igen, ezek számomra az edénynek azzal a szimbolikus jelentésével, amennyiben ez az anyai, tartalmazó, megtartó forma. Felülnyitott ezzel egy olyan kapcsolatot is teremt felfelé, illetve az elengedés lehetősége is. Tehát a gömbök, amiknek a felső nyílása egy szabálytalan, mintha onnan már valamit elengedett volna, ilyen kinyíló gömbök, tojások. Tehát nekem ez az elengedésről is szól. Ami lényeges Rékának az alkotásaival kapcsolatban, hogy meg lehet érinteni ezeket az alkotásokat, meg lehet simítani, bele lehet kukkantani, hallgatni. Nagyon sok szép fotó készült, ahogy belehallgatnak gyerekek, idősek, szép látni ezeket az átszellemült arcokat.
Térjünk rá akkor a te képeidre. Milyen technikával dolgoztál? Mondtad, hogy grafikus művész vagy, de ezek nem grafikák.
Szeretem az akvarelt. Művészetterapeutaként is az egyik művészeti technika, amit használunk, hiszen vizes lapon ez a festék saját életre kell, és elindul, mozog, és nem feltétlen kontrollálható. Csak bizonyos szintig mondhatom meg, hogy mi történjen. Tehát ez egy akvarell technika, pigmentekkel. Valami olyasmit szerettem volna megfogalmazni, ami bennem megvan képként, de nem ábrázolva, hanem szerettem volna esélyt adni a víznek és az anyagnak a formálódásra.
A képeket a bibliai teremtés történetre is akár föl lehet fűzni, a fény születésével, a vizek szétválasztásával, asszociációban követhetjük egészen az embernek a teremtéséig, születéséig a teremtés történetet, persze nem ilyen direkt módon, és minden képeden a meleg színek dominálnak. Tudatos volt ez a színválasztás, vagy ez is inkább belülről fakadt, és úgy született meg benned?
Tudom, hogy ezek a színek a sajátjaim, tehát közel állnak hozzám, nem tudatos. Tehát ennél a folyamatnál nagyon igyekeztem azon, hogy a tudatost, meg a tudásomat azt félretegyem, és hogy engedjem, hogy tényleg formálódjon a kép. Mondtad a ember teremtését, egy olyan kép volt bennem, ahogy az agyakból valami formálódik, illetve hogy az anyaméhben, ebből a belső sejtelemből mi formálódik képé a papíron.
És olyan szép itt a kiállított térben, hogy valóban párbeszédre lép egymással a kerámia, illetve a képeknek a világa, mert pont amikor az anyaméhben lévő kis magzatokat látjuk, szemben vele ezek a tojás alakú fehér nyitott gömbök helyezkednek el a térben.
Cél volt a párbeszéd, de az alkotás során egy felismerés is volt, hogy párhuzamosan haladunk. Ebben szerepet játszik a hasonló életállapotunk, ami akár ez a 20 év is, a kisgyerekes anyaságunk. Valahogy az egy nagy pillanat volt 2 éve, amikor erre rá eszméltem. Most egy új dolog felé fogok indulni, és volt bennem egy nagy kíváncsiság is, és lehet, hogy ez, ami most itt egy év termése, ez ennek is a termése.
A képeiden a napnak különböző színeit, árnyalatait látjuk, és ez a körforma, ez is egy visszatérő elem a képeid világában. Ahogy így rápillantasz, ülünk itt szemben a képeiddel, mik az első érzéseid?
Mikor kiraktuk a képeket, és először így szemben leültem én is ide, akkor arra csodálkoztam rá, hogy ez így egyben van. Ez nekem otthonos, nyilván van egy tudásom is arról, hogy ez a kör, meg a gömb, mi mindennek szimbóluma, de ez jön is. nekem elsősorban valóban a kezdethez és az anyasághoz kapcsolódik, ahogy az edények valamit tartalmazni tudnak, benfoglalni, úgy ezek a körök is, a képen, síkban ugyanez jelenik meg.
Ahogy így hallgatlak, az jutott eszembe, hogy újra és újra visszatérsz az anyasághoz, az elengedéshez, a kör, illetve a gömbforma, ami megjelenik itt a kerámiákon is, minthogyha köze lenne mindennek ahhoz is, hogy életközép, elengedés, lehet, hogy valamiféle kiégés. Hogyan viszonyulsz ehhez?
Az életközépi válságban szembesülnünk kell azokkal a változásokkal, azzal az állapottal, ami már nem fenntartható, amit el kell engedni, és ebben sok minden benne van, akár testi rugalmassághoz kapcsolódóan, akár az életvezetéshez kapcsolódóan, és ehhez a kiégés fogalomhoz egyszer kaptam egy képzésen egy nagyon szép mondatot Szönyi Magdától, hogy maga a kiégés az valamit szilárdá tesz, és hogyha már szilárd, akkor maga ez a forma, ez stabil marad, és ugyan már nem rugalmas, nem alakítható, viszont ez a stabilitása adja meg a további értékeit, akár, hogy megtartani tud, és ezt úgy érzem, hogy így megéltem az anyaságomban, és most már nem a rugalmasságomra van szükség, de hogy ez a fajta megtartás, vagy akár stabil jelenlét, amihez vissza lehet lépni, amire támaszkodni lehet, akár fiatal felnőttként, ha épp szükség van rá, hogy ez a stabilitás egyre fontosabbá válik.
Irin Ágnes és Bisztricki Réka kiállítása szeptember végéig látható a Zsámbéki Művelődési Házban. Veszprémben pedig folytatja, ráadásul kiterjeszti ősztől esélyegyenlőségi társadalmi misszióját a Petőfi Színház, amely még a minden tavasszal megrendezett Lélektől Lélekig fesztiváljúból nőtte ki magát. Mindenről konferenciát is tartottak az eredmények bemutatására. A Teátrum fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy a kihívással élőknek is ugyanolyan lehetőségük és esélyük kell, hogy legyen. Kiemelt figyelmet fordítanak a látás- és hallássérült, valamint az autizmussal élő embertársainkra. A program részleteiről nemrég egy dokumentumfilm is készült. Felszegi Csaba összeállításában elsőként a kerekes székbe kényszerült Horváth Renátó táncművész, író, rendező, koreográfus szólal meg.
Már lassan 3 éve együtt dolgozunk a színház vezetőségével, de a Lélektől Lélekig fesztiválon indult el a mi közös utunk, amikor ugye meghívták vendégszereplésre a Testbe zárt ima című előadásomat, és onnantól kezdve töretlen a kapcsolatunk. A tavalyi évadban bemutattuk az Adi és Léda előadásunkat, most az idén pedig az új táncszínházi előadásunkat. Szerintem ez egy nagyon jó kezdeményezés, és nagyon sok tervünk van, hogy hova lehetne még fejleszteni ezt a kapcsolatot, mert nagyon szeretjük a színházat és a veszprémi közönséget is.
A tánc, ugye ez nem kérdés, hogy Horváth Renátó életében a tánc mennyire fontos.
Így van, igen. Tehát számomra a tánc ugye az attól függetlenül, hogy most ugye korlátok közé vagyok szorítva, én úgy érzem, hogy nem szabhat határokat az én életem, és hál' Istennek a teljes társadalaton keresztül ki tudom élni a vágyaimat, és rajtuk keresztül újra táncolhatok, és ez nagyon jó, mert így legalább alkotóként is egyre inkább kipróbálhatom magam, amit nagyon élvezek.
Kerekes székben ül, hogyan beszélgetünk, korlátok nélkül azt mondja, hát nem látom, hogy túl nagy korlátok lennének.
Nem, ez valóban így van, tehát, hogy próbálom úgy élni a mindennapjaimat, hogy ne ez határozza meg az életem. Nyilván vannak akadályok, de ezeket átugrom, mert a célra koncentrálok, és arra, hogy a színpadon megszülessen az, ami a fejemben van. Nyilván ez egy nagyon nagy feladat, és sokkal összetettebb, mint amikor meg tudnám mutatni a koreográfiákat. Nyilván itt el kell mondanom a művészeknek, hogy mit szeretnék, de hál' Istennek annyira fogékonyak, és már megtanultuk, hogy hogyan kell kommunikálnunk, és előbb vagy utóbb megszületik az a próbateremben, amit én kigondoltam.
De ez nem ritka, ez a fajta empátia a színházban, azt gondolom itt, hiszen Lélektől Lélekig fesztivál, már ugye említettük, lekadták az Autista Barát Színház címet is, tehát erre nagyon fogékonyak itt a Veszprémben.
Abszolút, és ez nekem nagyon nagy öröm, meg valahol meglepetés is volt egyben, mikor ugye becsöppentem ebbe a közegbe, hiszen én nem tudtam, hogy az országban van egy ilyen befogadó színház, ahol ennyire odafigyelnek a kihívással élőkre is, és lehetőséget adnak, és ezáltal, hogy én így ilyen helyzetben alkothatok, nekem ez nagyon sokat jelent, mert lehet, hogy ezek nagy szavaknak tűnnek, de valahol egy életet biztosítanak számomra, mert azt csináltam, amit szeretek, még így is, hogy sajnos korlátok közé vagyok szorítva.
Igazából ez egy hosszú folyamat. Ugye 9 éve működik a Lélektől Lélekig Színház Gyógyító Erejének Fesztiválja, amely pont ezt a missziót szolgálja, és mutatja be évről évre, és egyre szélesebb körben is, amit most egy dokumentumfilm keretében az idei fesztiválra el is készítettünk.
Kellerné Egressi Zsuzsanna, a Veszprémi Petőfi Színház igazgatóhelyettese, kreatív menedzser.
Tehát részben ugye a fesztiválnak ez a célja, hogy meg tudjuk mutatni, és be tudjuk bizonyítani azt, hogy a kihívással élőknek is bizony ugyanannyi lehetősége és esélye kell, hogy legyen, akár egy színházi társulatba való beilleszkedésbe, vagy akár a nézők körébe való beilleszkedésbe, mint annak, akinek nincs kihívás az életében, amit egyébként megcáfolok, ugye, mert én mindig azt mondom, hogy mindenkinek van kihívása, csak van, aki szemmel látható, van, akinek szemmel láthatatlan, de olyan ember nincs, akinek nincsenek problémái. De nyilván most itt azokra fókuszálunk, és az a lényegesebb dolog, hogy akiknek olyan kihívása van az életében, ami nehezíti a mindennapjait, hogy őket is be tudjuk fogadni, akár egy munkai közösségbe, akár, ahogy mondtam, a nézők körében. Én szerettem volna ezt a missziót, ami nálunk már elindult, és azért ez évtizedes múltra tekint most már vissza a fesztiváltól függetlenül is, megmutatni a mostani fesztiválon, és olyan alkotó társakat kaptam ehhez, akik egy professzionális dokumentumfilmé varázsolták ezt a programot, ami működik a Veszprémi Petőfi Színházban.
Mert egy film is készült valóban erről a programról.
Igen, nem is akármilyen film, egy gyönyörű, egy csodálatos dokumentumfilm, és azért gyönyörű, és azért csodálatos azon túl, hogy a filmkészítési technikákat nagyon professzionálisan alkalmazták a kollégák, mert a benne szereplők, akinek az életéről szól ez, az egész program, ami nálunk működik, úgy jelenítik meg a saját igaz, őszinte történetükkel, hogy szerintem nem lehet emellett elmenni. És arra gondoltam, hogy ha nálunk ez működik, és így hat, ahogy bemutattuk a fesztiválon, hogy egy program keretében, pont ennek a beszélgetésnek is egyébként Hit, erő, akarat volt a címe, mert...
Mint a mostani évad címe.
Igen, kicsit össze is találkoztattam, nem véletlenül ezt a kettő dolgot, hogy én azt szeretném, hogy minél szélesebb körben szerezzenek erről tudomást olyan intézmények, melyek szintén kicsi erőfeszítéssel, de nagyon nagy dolgokat tudnának létrehozni a kihívással élő emberek életében, és tényleg a szó legnemesebb értelmében esély egyenlőséget teremteni. És ezért én meghívtam a színházak képviselőit.
Tehát a vidéki színházaknak a nagy része
itt
volt.
Igen, vidékiek is, de egyébként Budapestre koncentráltan is. Ez most az első alkalom volt, de szeretném majd ezt még tovább fejleszteni, és itt voltak a helyi kulturális intézmények vezetői is, voltak érintett egyesületektől is tagok, illetve Veszprémi Petőfi Színháznak azon társulati tagjai, akik nem tudtak a fesztiválon bekapcsolni ebbe a programba, úgyhogy ez újra egy nagyon nagy erőteljes hatást adott a jelenlévőknek, és én azt gondolom, hogy azt, ami a célom volt ezzel, hogy egy picit átadjuk ennek a tudását, és legyen ez egész Magyarországon elterjedt, hogy igenis joguk van biztonságban dolgozni, és biztonságban színházba járni minden olyan embernek, akinek kihívás van az életében.
Miért olyan fontos a színháznak az esélyegyenlőség megteremtése? Autista Barát Színház címet kaptak ugye egy másfél éve.
Mentálhigiénés szakember is, én nagyon sokat foglalkoztam ezzel, illetve én nagyon fontosnak érzem azt, hogy észrevegyük egymást. Egymásnak a problémáit, és ugye mindenki a lehetőségeihez mérten akár segít is a másikon, de az, hogy elfogadjuk, az már egy nagyon nagy lépés. Vagy ha nem tudunk segíteni, akkor legalább ne ártsunk. És ahogy körülnézünk, és haladunk előre ebbe a felgyorsult, online térbe korlátozódó, nagyon-nagyon vibráló világban.
És rendkívül személytelen
világban. Személytelen világban azt látjuk, hogy egyre inkább elfordul az egyik ember a másiktól, nemhogy még attól, akinek problémája is van. Én arra szeretném a figyelmet felhívni, mert mind egytől egyik elképesztően értékes. Azzal, hogy mondjuk valamiből ő neki kevesebb van, vagy valami nincsen, aztól ő más területen, vagy más képességgel, vagy más részképességgel akár csodákra képes. És ezt a nálunk dolgozó kihívással élők mind egytől egyik bizonyították. És mivel itt ez bizonyításra került, én azt szeretném, hogy ez máshol is megtörténjen. Hogy nekem ezért fontos, mert ezekben az emberekben rettentő sok az érték. És mi azt gondoljuk, hogy csak az ember tud valamit maximálisan és hiba nélkül megcsinálni, aki hibátlan, hát nem. És ezt bizonyítják ők, és őtőlük rettentő sokat lehet tanulni. Úgyhogy én mindenkinek ajánlom, hogy keresse a kihívással élők társaságát is, és akinek van lehetőség, és reméljük a programunkon keresztül sok színházban lesz lehetősége, munkatársként is tudjon együttműködni ilyen emberekkel.
Gondolták volna, hogy a 2000-es évek buliai már 20 éve voltak. Akik akkor fiatalok voltak, ma már középkorúak. És amit akkoriban hivatásos fotósok dokumentáltak, ma már a telefonok, szelfikamerák és a közösségi média révén maradnak meg az utókornak. Változott a szórakozás hangulata azóta? Vagy csak másképpen dokumentáljuk az eseményeket? Ezen is el lehet tűnődni a Magyar Zeneháza Vakuviharban című ingyenes kiállításán. Verese Mesegyönyvér Pentelénye Pál producerrel és Virágvölgyi István kurátorral beszélgetett.
Amikor beléptem tegnap a Magyar Zeneházába, hogy megnézem a kiállítást, akkor először a Queen plakátjára esett a tekintetem, és rögtön mondták ott többen is, hogy hű, micsoda buli lehetett ott, és utána tulajdonképpen a Vakuviharban. Ez egy többszörös élménnyé változott, de hát nyilván mások voltak a hangsúlyok ebben az esetben. Miért volt fontos egyáltalán megörökíteni ezt a parti hangulatot?
A 2000-es évek elejéről szól ez a kiállítás, amikor még nem telefonokkal rohangáltak az emberek bulizni, hanem voltak hivatalos fotósok, akik lefotózták az embereket, amint átélnek egy koncertet vagy egy bulit, és a hétköznapokhoz hozzátartozott, hogy következő héten az ember végignézte a különböző parti fotófelületeken, hogy milyen volt a buli, rajta van-e a képen, kivel van rajta esetleg, és ez egy szeánsz volt nagyjából, hogy a bulihoz hozzátartozott, hogy napokkal később is még ezzel foglalkozott az ember, hogy az előtte való héten, amin részt vett bulikon, azt utána így újra tudja élni.
Ez a kifejezés is, hogy parti fotózás lecsengett.
Inkább azt mondanám, hogy nem lecsengett, hanem valós idejűvé vált. Nem egy utólagos átélése az eseménynek, hanem akkor élőben történik most már ez. Már Instagramon vagy Facebookon, bárhol.
Mivel ugye a Magyar Zeneházának az aulájában van ez a kiállítás, nyilván nem egy nagy kiállítás, bár ott van egy molinó, úgyhogy ott lehet aztán böngészni a képeket, ismerős arcokat is keresni akár. Úgyhogy Virágvölgyi István hogyan válogatott?
A válogatás a soha meg nem magyarázható jó képek keresésében áll. Szokták kérdezni, hogy mitől jó egy kép, én csak annyit szoktam azt mondani, hogy kell belőle 10 000-et csinálni, és aztán már úgy érzi az ember a végén. Itt is igazából azokat a jellemző pillanatokat kerestük, amiket Klódi Balázs fényképezett meg, aki a korszak ismert parti fotósa volt, és sokkal igényesebb volt kompozícióban és szakmailag, mint a társai úgy általánosságban. És vannak olyan izgalmas pillanatok, amik egyértelműen visszahozzák. Valamiért bennük van az a kor, ami a fotónak a csodája, hogy egy ilyen kis időkapszulát képez, és visszahozzák azt a hangulatot, ami akkor még nem a szelfizésről szólt, hanem egy külső szemlélő által volt megörökítve.
Nagyon sok mindent elmondhatunk arról a korról. Eleve már kezdődik ott, hogy akkor állunk át az analóg fotózásról a digitálisra. Tehát emiatt nem feltétlenül a legjobbak a fotók sem, vagy pedig más lett az eredmény a vakuzásnak, mint ma. Úgyhogy ez azt hiszem, hogy producerként Pentelényi Pálnak is adott némi fejtörést.
Ez ugye együtt ment a zenei színával, tehát ahogy ott is a vinil hanglemezekről akkor volt az átállás a 2000-es évek elején, közepén a digitális irányba, hogy CD, és majd később ugye teljesen digitális, és most már pendrive-okról ugye. Ez az átállás a fotózásban is megmutatkozott, de ahogy szépen haladunk ugye visszafele, ahogy most újra a vinil hanglemezek nagyon divatosak, és csomó új hazai kiadó van már, aki újra vinil hanglemezekkel foglalkozik, így a fotózásban is. Ez megmutatkozik az analógra való visszaállás.
Azt hiszem viszont, ami nem változik, vagy legalábbis ilyen hamar nem állunk vissza rá, arra az öltözködési stílusra. Lehet azt mondani, hogy uniformizáltabb lett a bulizó közönség, tehát jobban megjelennek a márkák, vagy a csoport összetartozás. Így meg ott mindenki valahogy a maga természetességében, éppen kedvenc ruhájában látható.
Igen, szerintem ez a globalizációnak a velejárója, hogy mindenki ugyanúgy akar ma már kinézni, és tudja, hogy kell kinézni, mert bárki meg tudja nézni a zsebében lévő telefonon, hogy mi most a szexi, trendi, kívánatos. Pláne a fiatalok, akik a legtöbbet bulizzák, ugye ráluk aztán végképp van egy ilyen útkeresés, hogy szeretnének valahova tartozni, valamilyen közösséghez. És legegyszerűbb módja ezekben a külsőségekben, hogy felvesz egy olyan márkás pólót, vagy beül abba a menő kávézóba, vagy arra buli helyen jár, vagy azt a zenét hallgatja. Szóval ez talán kevésbé érezhető még a 20-25 évvel ezelőtt készült képeken, illetve hát az is, hogy kevésbé tudatosan vannak jelen azok az emberek, akik a most kiállított képeken vannak, mert nem magukról alakították a képet, tehát nem szelfiken keresztül, és nem volt a fejükben az, hogy ez egy folyamatosan megmutatható helyzet, amiben ők vannak, hiszen ugye publikus térbe buliznak, akkor ma mindenki szerepel folyamatosan, tehát egy képzeletbeli színpadon adja elő magát, mert pontosan tudja, hogy a barátai is szelfiznek, ő is szelfizik, és az általa nem ismertek is majd posztolni fognak erről, tehát úgy kell kinézni, úgy kell megjelenni, úgy kell viselkedni, hogy potenciálisan majd a TikTokon sokan nyomjanak rá lájkot, és azért ez nagyon látszik a képeken, hogy egy másik viselkedés, egy másik világ tulajdonképpen.
Tulajdonképpen, hogyha a fotótörténetileg nézzük, ugye akkor nem a 19.-20. századi beállított fotó, hanem egy elkapott pillanatkép, és már megint nem a 21. századnak a szelfizős beállított képe, tehát nagyon sok mindent lehet elemezni, akár társadalmilag, akár fotótörténetileg ezeken a képeken, meg nyilván a megszűnt intézményeket is ide vehetjük még.
Igen, azt hiszem, meg egy másik aspektusa a dolognak, hogy 2000-es években Magyarországon volt egy nagy zenei boom a könnyűzenében, elindult sok új független elektronikus zenei kiadó, és nemzetközileg nagyon elismertek lettek, és ezt a párhuzamot próbáltam ezzel visszahozni, hogy ugye ez a kísérő kiállítás az Independent Label Fairnek, ami szeptember közepén lesz, és ott több mint 64 kiadó most jelen lesz ezen a vásáron, ami bemutatja a magyar független lemez kiadást, hogy most hogy áll. És ez egy szép párhuzam, hogy a 2000-es évek elején, amikor volt egy ilyen nagy boom, nagyjából eltelt ugye több mint 20 év, és újra egy nagy boom van most a magyar lemezkiadásban.
Talán még így fotós szempontból érdemes ezt hozzátenni, hogy nagyon sokszor negatívumként szoktunk arra utalni, hogy a digitális fotóval akárhány képet lehet csinálni, mert egyszerűen a figyelmét az embernek nem élezi ki kellőképpen, ezért sokszor a kezdő fotósoknak analógot is szoktak javasolni, mert jobban oda kell figyelni, hogy komponálja az ember a képet, és ez a furcsa zárvány, ez a partifotó, ennek nagyon jót tett a digitálisnak ez a korlátlansága, tehát, hogy konkrétan szakmányban csinálhatták a képeket a fotósok, nem kell azon aggódni, hogy kifagy a film, vagy mennyibe fog kerülni, mert egy csomó olyan pillanat, ami teljesen véletlenszerűen került ezáltal megörökítésre, biztos, hogy nem készült volna el az a pillanatkép, hogyha nincs ez a fajta korlátlansága. Eleve egy ilyen parti helyzetben nagyon nehezen kiszámítható, hogy mi történik, pláne húzni kell, mikor villan a vaku, később egy kicsit. Hogy áll össze az a furcsa Matrix, ami aztán végül egy jó képet eredményez. A digitális fotónak ez a szabadsága egy kísérletezésbe csapott át, és emiatt van meg csomó olyan izgalmas kép, amit valószínűleg egyébként senki nem látott, tehát ott helyben még a fotós sem látta, hogy az megtörtént, csak utána látta, hogy úgy érdekes pillanat volt, amit a következő aztán el is sodart, de a fotónak köszönhetően mi most nézegethetjük és tanulmányozhatjuk. Nekem a megnyitó volt a szép példája annak, hogy mennyiféle embert sikerült oda elhívni, akik eljöttek annak ellenére, hogy épp 40 fok volt, és hogy mennyiféle társadalmi réteget szólít meg ez a történet, hiszen ugye azok a milleniálok, azok a velünk egyidős 40 körüli emberek, akik 20-25 évvel ezelőtt bulisztak, azok nagyon sokféle életutat jártak be, de valahogy mégis most megtalálja őket ez a történet, és tudnak vele azonosulni, és kíváncsiak rá.
Aki tehát régi idők szórakozásaiba látogatna, keresse fel a Magyar Zeneházát. A szakralitás, a klasszikus zene és a szerzetesi kultúra kedvelőinek pedig az ezen a hétvégén zajló pannonhalmi Arcus Temporum Fesztivált ajánljuk. A fesztiváligazgató Dejcsics Konrád atya úgy fogalmazott, a fesztivál olyan hely, ahol a zene, az irodalom, a képzőművészet és a spiritualitás területein egymással beszélgetve egyszer csak rájövünk, hogy testvérek vagyunk. A folytatásban is őt hallják, Verese Mese Gyöngyvér kérdéseire válaszol.
Az idei évben nagyon sok fesztiválnak, nagyon sok eseménynek a meghívottja Kurták György, hiszen nem csoda, 100 évet töltött mesternek a zenéjét, mindig nagyon jó hallgatni, illetve az ő gondolatait is, és ugyanez lesz az Arcus Temporum Fesztiválon, de kicsit csavarral. Hogyan alakul a program?
A fesztiválnak az a jellemző vonása, hogy így klasszikus mester és egy kortárs zeneszerző műveit állítjuk egymással párhuzamba. Én azt gondolom, hogy Kurták György zenéje nem csak hogy megkerülhetetlen, de tartozunk is neki azzal, hogy a 100. születésnapján őt választottuk a kortárs mesternek, és Keller Andrással, a fesztivál zenei művészeti vezetőjével pedig azon gondolkodtunk, hogy a klasszikus mesterek közül, akiknél Kurták is iskolába járt, kit választhatnánk, és akkor úgy döntöttünk, hogy Johann Sebastian Bach lesz az, akivel Kurták kompozíciói majd párbeszédbe lépnek.
Az biztos, hogy egy érdekes párbeszéd lesz, látva azt, hogy hogyan hat a hagyomány még napjainkban is, és egyáltalán mit kezdünk a kortárs zenével, vagy Kurtágnak a minimalista zenéjével.
Keller András hívta fel a figyelmet, hogy ugye összesen 5 koncert van, és jelentektől jelentetekig tart ez az év, ez az első és az utolsó koncert. A második és a negyedik koncert a Kafka töredékek lesznek Kurtáktól, és Bachtól a Goldberg variációk. És mind a kettő mű csúcsa a két alkotó munkásságának, miközben nem hatalmas apparátussal adják elő. Én azt gondolom, hogy ez egy csodálatos párhuzam, és hogy Keller András megálmodta, a középső koncertben pedig Kurták György elválaszthatatlan társára, a feleségére emlékezünk.
Most 2 zeneszerzőt emeltünk ki, de nyilvánvalóan a fesztivál sokkal gazdagabb műfajilag is, és ehhez társult a Monostornak, Pannonhalmának az egész szellemisége a bencés közösséggel együtt, hiszen a hitélet megkerülhetetlen így a fesztivál kapcsán is.
A fesztivál pillérei a zene, az irodalom, a képzőművészet és a spiritualitás. És ez a 4 pillér az, ami hordozza ezt a 3 napos, csak nem 30 eseményt. A spiritualitás az alapját képezi a programnak, a szerzetes közösség várja az imádságuk alkalmaira is a fesztivál résztvevőket. Valójában reggel 6-tól este 6-ig az imádságukon várjuk a vendégeket. Másrészt minden évben próbálunk egy bencés fogalomra figyelni, amely a mi életünket meghatározza. Tavaly a kert volt, idén pedig az iskola. Odafigyelünk például olyan iskola teremtő személyiségekre, mint Kornis Péter, és az emeritus főapát, Várszegi Asztrik főapát úr. Az egész fesztivált az ő beszélgetésük nyitja majd, és ez is a spiritualitásról szól. De ugyanígy Márk Atya, egy fiatal szerzetes, a Arborétumban, a Labirintusban fogja vezetni az arra vállalkozókat. Megnyitjuk a szerzetes közösség barokk ebédlőjének az ajtaját is az Arkus baráti kör tagjai előtt, illetőleg az iskolában egy különleges helyszínen, a diákkápolnában egy ott dolgozó fiatal szerzetes, Lőrinc testvér, egy nagyon különleges képzőművészeti alkotásról, Váli Dezsőnek a Keresztút sorozatáról fog nem csak beszélni, hanem együtt gondolkodik a résztvevőkkel, Kis Zsolt orgonaművész pedig a diákkápolna svéd orgonáján fog improvizálni.
Kapcsolódnak-e még kiállítások, vagy egyéb különlegesebb programok, hiszen ilyenkor önök a teljes teret megnyitják, és be is járják, mindent meg lehet nézni Pannonhalmán.
A képzőművészetben egyrészt egy kurátori vezetésen várjuk a vendégeket a fesztivál harmadik napján, az Iskola láthatáron című, ugyancsak az iskoláról szóló, de kortárs képzőművészeti kiállításon, illetőleg sor kerül majd egy performance-ra a gimnázium épületében, ahova egyébként nem nagyon szoktak a fesztivál látogatói bemenni. A fesztivál utolsó napján ugyancsak Mélyi József kurátori munkájával a Színház és Filmművészeti Egyetem hallgatói, illetőleg a Magyar Képzőművészeti Egyetem hallgatói egy performatív, kicsit még inkább színházi előadást készítenek el. Ők egy alkotótáborban vannak egyébként itt a Pannonhalmi Monostor lábánál, a Szent Jakab házban, lenn a völgyben, és abba tekintünk majd be, hogy mire jutottak ők, de nem tudunk majd külső szemlélők maradni, mert valószínűleg a közönséget is bevonják ebbe a történésbe.
És nem csak szervezőként van az idén önnek feladata, hanem vezetést is fog vállalni, hiszen az orgonákat is bemutatja, de a Pannonhalma különleges gyűjteményeit is.
Ugye Pannonhalma egy nagyon-nagyon gazdag hagyományt őriz, de nem csak őriz, hanem szeretnénk feltárni és bemutatni is. Ennek az érték őrző és érték teremtő munkának az egyik eredménye az, hogy az Orgona Múzeum darabjait rekonstruáltuk, és 8 orgona van a főapátságban, egy portatív orgonától egy nagy orgonáig a bazilikában. Ezek közül néhány orgonát járunk végig, és az egy-egy orgonához, illetve az ott megszólaló művekhez a főapátság kortárs képzőművészeti gyűjteményéből, amely ugyancsak nagyon jelentős gyűjtemény, válogatok ki néhány alkotást, és az orgona zenével együtt arról gondolkodom, hogy ez ma éppen miért és hogyan szólít meg bennünket.
Természetesen még nagyon sok együtt gondolkodó lesz majd a 3 nap alatt, nem is tudunk mindenkit felsorolni, de talán néhány résztvevőt vagy előadót még említsünk meg.
Fontosnak tartom, hogy a fesztivál zenei ágának a vezetője Keller András, és külföldi fellépőink is lesznek, Keren Mozeri szoprán, és Maria Huszmán ugyancsak szoprán énekes Németországból, József Puglia hegedűművész, és fiatal fellépőink is lesznek, Noah Hendrix, és aztán egy kicsit idősebb korosztály, de még mindig a fiatalok között van, Berec Mihály zongoraművész. A fesztiválnak barátja és visszatérő házigazdája Mácsai Pál, aki nem csak végigkísér bennünket házigazdaként az egyes programokon, hanem Bánfalvi Eszterrel együtt egy felolvasó színházi előadásban is elkísér bennünket. Ugye idén az irodalomban Eszterházi Péter és Parti Nagy Lajos munkásságára összpontosítunk, és Eszterházi Péter műveiből kerül sor a fesztivál második napján egy felolvasó színházi előadásra.
És hogyha már az iskola kerül az idén a középpontba, lassan be is csengetnek a fesztivál végén, bevonják-e a diákokat is így ebbe a fesztiválba?
Nagyon fontosnak tartom, hogy a felnövekvő generáció leginkább akkor érti meg, hogy mi ez a fesztivál, hogyha nem csak résztvevőként van itt, hanem önkéntesként valahogyan kiveszi a részét a szervezésből, meg a lebonyolításból is. Ezt nagyon szeretik a fiatalok. Nagyon büszke vagyok arra, hogy mind a gimnazista korosztályból, mind a fiatal egyetemista korosztályból nagyon sok önkéntes segítőnk van, akik nem csak lehetővé teszik egyáltalán, hogy megvalósuljon az a fesztivál, de bejönnek az egyes alkalmakra is, és hát a tenyerüknél is jobban ismerik a főapátságot, a vendégeknek is nagyon jó útbaigazítást adnak.
Az Arcus Temporum Fesztivál ezen a hétvégén várja lelki feltöltődésre az odalátogatókat. Mai műsorunkban megemlékeztünk a hamarosan záró Gruber Béla tárlatról, a nagyvázsonyi vár még tartó nyári programjairól, beszélgetést hallottunk a zsámbéki eredet kiállítás alkotóival, láttunk példákat arra, hogy mit tehet egy színház a kihívással élőkért, megnéztük a Magyar Zeneháza partifotó kiállítását, és hírt adtunk a pannonhalmi Arcus Temporum Fesztiválról is. Még tart a hosszú hétvége, töltekezzenek önök is! Mai adás hangmérnöke Molnár Endre nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Uzsali Bence. További szép hétvégét kívánok!
Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A jazz legendák adásában Vukán György felvételeiből válogatunk. A 85 éve született Kossuth Erkel és Balázs Béla díjas magyar zongora művész, zeneszerző és feltaláló zenei pályája mellett mindvégig praktizált, fogorvosként is. Jazz legendák. Vukán György. Ma 23 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 19 óra. Arckép.